From the Conference Center at Temple Square.
Önök az utolsó napok szentjeinek, Jézus Krisztus Egyháza 177. tavaszi általános konferenciáját látják a templom téren, Salt Lake City-ben található konferencia központból, melynek beszélői az egyház általános felhatalmazottai és általános tisztviselők közül kerülnek ki. A zenét a Mormon Tabernáklum kórus szolgáltatja.
This broadcast is furnished as a public service.
Ezt a közvetítést a Bonneville Communications közszolgálati műsorként sugározza. E programírásbeli engedély nélküli bármiféle másolása, felvétele, írásbeli rögzítése vagy egyéb használata tilos.
Gordon B. Hinckley, President of the Church.
Gordon B. Hinckley, az egyház elnöke vezeti ezt az ülést.
We welcome you this morning to the fourth general session.
Üdvözlünk benneteket ezen a reggelen az utolsó napok szentjeinek, Jézus Krisztus Egyháza 177. tavaszi általános konferenciájának 4. általános ülésén. Köszöntjük azokat is, akik rádió, televízió, az internet vagy a műholdas közvetítés útján vesznek részt. Hálásak vagyunk ezen eszközök tulajdonosa és működtetőinek, akik közvetítik ezt a konferenciát. Köszöntjük a körünkben megjelent kormányzati, oktatási és polgári vezetőket. Ezen az ülésen a Tabernáculum kórus biztosítja a zenét, Craig Jessop és Mac Wilberg vezényletével, az orgonán Richard Elliott és Clay Christensen játszik. A kórus az Örvenj királyodban című himnusz eléneklésével nyitotta meg ezt az ülést, most pedig a Jó pásztor terelget című énekkel örvendeztetnek meg bennünket. A nyitóimát Robert K. Dellenbach elder mondja majd a 70-ektől, és őt a kórus éneke követi, melynek címe Az Úr gyermeke vagyok. Az első elnökség második tanácsosa, James E. Faust elnök lesz az első beszélőnk ezen az ülésen. Őt követően Dallin H. Oaks elder a 12 apostol kórumából, majd Neil L. Anderson elder 70-ek elnökségéből szólnak hozzánk. Beszédeiket Vicky F. Matsumori nőtestvér követi majd, aki második tanácsos az elemi általános elnökségében.
Oh, Our beloved Heavenly Father.
Szeretett mennyei atyánk.
With gratitude we gather before thee.
Hálásan járulunk ma elédbe. Itt a húsvéti készülődés során, hogy hálát adjunk neked, és megköszönjük téged és fiadat, és az ő örökkévaló engesztelő áldozatát. Atyánk, imádkozunk, hogy a konferencia áldásai, és rajtunk legyenek, és azokon, akik valamilyen módon részt vesznek a konferencián. Kérünk téged, hogy áld meg a mi szeretett prófétánkat, Gordon B. Hinckley elnököt, és az ő tanácsosáért, Faust elnökért és Manson elnökért is hálásak vagyunk. Nagyon szeretjük ezeket a testvéreket, és valamennyi prófétát, látogatót és kinyilatkoztatót. Kérünk téged, hogy áld meg azokat a testvéreinket, akik világszerte a katonaságokban szolgálnak. Védd meg őket is. Áld meg őket. És imádkozunk azért is, hogy áld meg a misszionárisainkat és azokat a házaspárokat, akik missziókban szolgálnak, a templomi elnököket, a misszió elnököket és feleségeiket. Nagyon hálásak vagyunk azokért az emberekért, akik valamilyen formában szolgálnak téged. Kérünk téged, hogy áld meg a mai napot, a konferenciát, és ezt kértük Jézus Krisztus nevében. Amen.
Thank you. My dear brothers and sisters and friends.
Kedves testvéreim és barátaim.
I come before you humbly and prayerfully.
Alázatosan és imádságos lélekkel járulok elétek.
Healing power of forgiveness.
A megbocsátás gyógyító hatalmáról szeretnék hozzátok szólni. Pennsylvania gyönyörű dombjain a keresztény emberek egy elkötelezett csoportja. Egyszerű életet él autók, elektromosság és modern gépek nélkül. Keményen dolgoznak és csendes, békés életet élnek a világtól elkülönülve. Élelmük javarészt a saját farmjaikról származik. A nők varják, kötik és szövik a ruháikat, amelyek szolidak és egyszerűek. Ők azok, akiket amisokként ismernek. Egy 32 éves tejszállító sofőr családjával az ő Nickel Mines közösségükben élt. Nem volt amis, de fuvarozó útja során sok amis tejgazdaságban megfordult, és a csendes, teljes emberként vált ismerté közöttük. Tavaly októberben váratlanul elveszítette minden józan ítélő képességét és önuralmát. Meggyötört elméjében Istent hibáztatta első gyermeke haláláért, és néhány bizonytalan emlék miatt. Minden provokáció nélkül beviharzott az amis iskolába, elengedte a fiúkat és a felnőtteket, és megkötözte a 10 lányt. Lelőtte a lányokat, akik közül 5 meghalt, a másik 5 pedig megsebesült, azután a saját életét is kioltotta. Ez a megdöbbentő erőszak hatalmas gyötrelmet okozott az amisok között, haragot viszont nem. Fájdalom volt, gyűlölet viszont nem.
Their forgiveness was immediately.
Azonnal megbocsátottak. Elkezdték együttesen felkarolni a teljes ember szenvedő családját. Miközben a teljes ember családja a lövöldözés követő napon összegyűlt az otthonában, egy amis szomszéd jött át. Karjait a halott, fegyveres édesapja köré fonta, és ezt mondta. Meg fogunk nektek bocsátani. Az amis vezetők meglátogatták a teljes ember feleségét és gyermekeit, hogy részvétüket, megbocsátásokat és segítségüket és szeretetüket nyilvánítsák ki feléjük. A teljes ember temetésén a gyászolók fele amis volt, hogy az amisok meghívták a teljes ember családját, hogy részt vegyenek a meggyilkolt kislányok temetési szertartásán. Az amisokon különös békesség vett erőt, mivel hitük megtartotta őket ebben a válsághelyzetben. Egy helyi lakos nagyon ékes szólóan így összegezte ennek a tragédiának az utóhatását. Mindannyian ugyanazt a nyelvet beszéltük, és nem csak az angolt, hanem a gondoskodás nyelvét, a közösség nyelvét, és a szolgálat nyelvét, és igen, a megbocsátás nyelvét. Az Úrnak a hegyi beszédben található tanításaiba vetett teljes hitük, bámulatos kiáradása volt ez. Jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak titeket. Az 5 kislány életét kioltó teljes ember családja a következő nyilatkozatot tette a nyilvánosság felé. Az amis barátainknak, szomszédainknak és a helyi közösségnek. Családunk szeretné, ha mindannyian tudnák, hogy eláraszt bennünket mindaz a megbocsátás, kegyelem és irgalom, amelyet irántunk kimutattak. A családunk iránt érzett szeretetük segített nekünk megkapni azt a gyógyulást, amelyre oly kétségbe esetten szükségünk volt. Az imák, a virágok, a képeslapok és az ajándékok, amelyeket adtak, olyannyira megérítették szívünket, hogy a szavakkal ki sem tudjuk fejezni. Részvétük a családunkon, a közösségünkön túlmutat és megváltoztatja a világunkat. És ezért őszinte köszönetet mondunk önöknek. Szeretnénk, ha tudnák, hogy szívünk megszakadt mindannak során, ami történt. bánat tölt el minket mindegyik amis szomszédunk miatt, akiket szerettünk, és továbbra is szeretni fogunk. Tudjuk, hogy sok kemény nap áll még azok előtt, a családok előtt, akik elveszítették a szeretteiket. Úgyhogy továbbra is reményünket és bizalmunkat helyezzük minden vigasz Istenébe, míg mindannyian arra törekszünk, hogy újjáépítsük az életünket. Hogyan tudta az egész amis csoport a megbocsátásokat így kifejezésre juttatni? Istenbe vetett hitük és az ő igéjébe vetett bizalmuk miatt, amely része a belső lényüknek. Magukat Krisztus tanítványainak tekintik, és az ő példáját akarják követni. Miután hallottak erről a tragédiáról, sok ember küldött pénzt az amisoknak, hogy ki tudják fizetni az 5 életben maradt kislány kezeléseit, valamint az elhunytak temetési költségeit. Tanítványságuk további bizonyítékaként az amisok úgy döntöttek, hogy a pénz egy részét megosztják a teljes ember özvegyével és 3 gyermekével, mert ők is áldozatai voltak ennek a szörnyűséges tragédiának. A megbocsátás nem mindig azonnali, mint ahogy az amisok esetében történt. Amikor ártatlan gyermekeket bántalmaznak és ölnek meg, legtöbbünk először nem a megbocsátásra gondol. Természetes reakciónk a harag. Talán még igazolva is érezzük magunkat abban, hogy kiegyenlítsük a számlát bárkivel szemben, aki kárt okoz nekünk vagy a családunknak. Dr. Sidney Simon, az értékfelismerés egy elismert szaktekintélye, a megbocsátásnak egy kitűnő meghatározást adta az emberi kapcsolatokra vonatkozóan. A megbocsátás az energia felszabadítása és jobb felhasználása, ami korábban haragtartás, neheztelések rejtegetése és begyógyulatlan sebek ápolgatása által lett felemésztve. Azoknak az erősségeknek az újra felfedezése, amelyekkel mindig is rendelkeztünk, és a korlátlan kapacitásunk áthelyezése mások és önmagunk megértésére és elfogadására. Legtöbbünknek időre van szüksége ahhoz, hogy feldolgozza a fájdalmat és a veszteséget. Mindenféle okot találunk arra, hogy késleltessük a megbocsátást. Az egyik ok az, hogy arra várunk, hogy az elkövetők megbánják tettüket, mielőtt megbocsátunk nekik. Egy ilyen késlekedés által azonban elveszítjük azt a békét és boldogságot, amely a miénk lehetne. A régmúlt fájdalmaival való előhozakodás oktalansága nem eredményez boldogságot. Némelyek egész életükben haragot tartanak, és nincsenek tudatában annak, hogy a velük igazságtalanul elbánó felé kimutatott bátor megbocsátás egészséges és gyógyító hatású. A megbocsátás könnyebben megy, ha az amisokhoz hasonlóan hiszünk Istenben és bízunk az ő igéjében. Az ilyen hit képessé teszi az embereket arra, hogy ellenálljanak az emberiség legrosszabbikának. Képessé teszi az embereket arra is, hogy magukon túltekintsenek. Ennél is fontosabban azonban képessé teszi őket arra, hogy megbocsássanak. Mindannyian szenved olyan élmények miatt, amelyeknek látszólag se füle, se farka. Nem tudjuk megérteni vagy megmagyarázni őket. Talán soha nem fogjuk megtudni, hogy egyes dolgok miért történnek ebben az életben. Néhány szenvedésünk okát csak az Úr ismeri. Mivel azonban megtörténnek, ezért el kell viselni őket. Howard W. Hunter elnök azt mondta, Isten tudja azt, amit mi nem tudunk, és látja azt, amit mi nem látunk. Brigham Young elnök a következő mélyértelmű kijelentést tette arra vonatkozólag, hogy szenvedéseink legalább némelyikének van célja, ezt mondta. Minden szerencsétlenség, amely halandó lényeteket érheti, megengedtetik, hogy néhány emberre zúduljon, hogy felkészítse őket arra, hogy az Úr jelenlétét élvezhessék. Minden megpróbáltatás és tapasztalat, amelyen keresztül mentek, szükséges a szabadulásotokhoz. Amennyiben megbocsátást tudunk találni a szívünkben azok iránt, akik fájdalmat és kárt okoztak nekünk, az önbecsülésnek és a jólétnek egy magasabb fokára emelkedünk. Néhány friss tanulmány azt mutatja, hogy azok az emberek, akiket megtanítottak megbocsátani, kevésbé lesznek haragosak, reménytelibbek, kevésbé lesznek lehangoltak, kevésbé lesznek nyugtalanok, és kevésbé lesznek feszültek, ami pedig nagyobb fizikai jóléthez vezet. Egy másik ilyen tanulmány azzal zárul, hogy a megbocsátás egy olyan felszabadító ajándék, amit az emberek önmaguknak adhatnak. Napjainkban az Úr erre intett bennünket. Meg kell bocsánatanotok egymásnak, majd pedig kötelezővé teszi, amikor így szól, én az Úr annak bocsátok meg, akinek megbocsátok, de tőletek megköveteltetik, hogy minden embernek megbocsássatok. Egy nőtestvér, aki fájdalmas válláson ment keresztül, néhány jó tanácsot kapott a püspökétől. Tarts fel egy helyet a szívedben a megbocsátásnak, és amikor az eljön, üdvözöld ott. Az amisok már rendelkeztek ezzel a helyjel, mert a megbocsátás vallásuk szívbéli alapeleme. Az ő példás megbocsátásuk a krisztusi szeretet magasztos kifejezése. 1985-ben itt Salt Lake City-ben Stephen Christensen püspök, bár okot sem adott rá, értelmetlen és kegyetlen módon egy neki szánt bombával ölték meg. Mac és John Christensen fia, Terry férje és négy gyermek édesapja volt. Szülei beleegyezésével megosztom azt, amit ők ebből az esetből tanultak. Ezután a szörnyűséges tett után a média könyörtelenül követte a Christensen családtagjait, akik egy alkalommal a sajtó tolakodása annyira felbőszítette az egyik családtagot, hogy Stephen édesapjának, Macnek le kellett őt fognia. Mac ekkor arra gondolt.
This thing will destroy my family.
Ez el fogja pusztítani a családomat, ha nem bocsátunk meg. A méreg és a gyűlölet soha nem ér véget, ha ki nem írtjuk a szervezetünkből. Gyógyulás és béke költözött a családba, ahogy megtisztították szívüket a haragtól, és meg tudtak bocsátani annak a férfinak, aki kioltotta a fiúk életét. Nemrégiben két másik tragédia is történt itt Utahban, ami a hitet és a megbocsátás gyógyító erejét mutatja. Gary Saran, akinek a feleség és két gyermeke meghalt karácsony estéjén, amikor a kocsijuk egy teherautóval ütközött, azonnal kifejezte megbocsátását és aggodalmát a feltételezhetően ittas vezető felé. Februárban, amikor egy kocsi belerohant Christopher Williams püspök járművébe, döntenie kellett, és ő feltétel nélkül megbocsátott a balesetet okozó sofőrnek, hogy a gyógyuló folyamat szabadon megkezdődhessen. Mit tanulhatunk az ilyen esetekből? Fel kell ismernünk, és be kell vallanunk a haraggal teli érzéseket. Alázatosságra van szükség, hogy ezt megtegyük, de ha letérdelünk, és megkérjük mennyei atyánkat, hogy hadd érezzük a megbocsátás érzését, ő segíteni fog nekünk. Az Úr elvárja tőlünk a saját érdekünkben, minden embernek megbocsássunk, mert a gyűlölet gátolja a lelki növekedésünket. Az Úr csak akkor nyújt vigaszt szívünknek, ha megválunk a gyűlölettől és keserűségtől, ahogy az amis közösséggel, Christensenékkel, Saranékkal és a Williams családdal tette. A társadalmat természetesen meg kell védeni az elvetemült bűnözőktől, mert az irgalom nem lophatja meg az igazságot. Williams püspök nagyon jól megfogalmazta ezt, mikor a következőt mondta. A megbocsátás az erő egyik forrása, azonban nem mentesít minket a következményektől. Amikor tragédia történik, nem szabad, hogy személyes bosszúra törekedjünk, hanem szabad folyást kell engednünk az igazságnak, majd el kell engednünk. Nem könnyű elengedni és megtisztítani a szívünket a neheztelés fekélyétől. Szabadító mindannyiunk számára becses békét kínál az ő engesztelése által. Ebben viszont csak akkor lehet részünk, ha hajlandóak vagyunk elvetni a harag, a gyűlölködés és a bosszú negatív érzéseit. Mindannyiunk számára, akik megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek, még azoknak is, akik súlyos bűnöket követtek el, az engesztelés békét és vigaszt nyújt. Emlékezzünk arra, hogy meg kell bocsátanunk ahhoz, hogy mi is megbocsáttassunk. Az egyik kedvenc énekem szavaival élve, ó, bocsánatod ad nékem, mert most megbocsátottam néked. Teljes szívemmel és lelkemmel hiszek abban a gyógyító erőben, ami a miénk lehet, ahogy követjük a szabadító tanácsát, hogy minden embernek megbocsássunk. Jézus Krisztus nevében. Amen.
I have felt impressed to speak about divorce.
Úgy éreztem, hogy a válásról kell ma beszélnem. Ez egy érzékeny téma, mert nagyon erős érzéseket vált ki olyan személyekből, akiket különböző módon érintett. Vannak, akik magukat és a szeretteiket a válás áldozatainak tekintik. Mások haszonélvezőinek vallják magukat. Egyesek a válásban a kudarc bizonyítékát látják. Mások a házasságból kivezető létfontosságú vészkiáratnak tartják. Így vagy úgy, a válás az egyház legtöbb családját érinti. Bármilyen véleményen vagytok is, kérlek, figyeljetek, miközben megpróbálok egyszerűen beszélni a válásnak, az örökkévaló családi kapcsolatokra gyakorolt hatásairól, amelyekre az evangéliumi terv alapján törekszünk. Aggodalomból, de reménykedve szólok. Egy olyan világban élünk, amelyben a házasság egész eszméje veszélyben van, és ahol a válás közhely. Azt az elvet, miszerint a társadalomnak erős érdeke fűződik a házasságok megőrzéséhez, a közérdek javára, valamint a házaspárok és a gyermekeik javára, sokak számára felváltotta az az elgondolás, hogy a házasság csupán egy bizalmas viszony a beleegyezésüket adó felnőttek között, amelyet bármelyikőjük akarata szerint meg lehet szüntetni. Azok a nemzetek, amelyeknek nem voltak válásra vonatkozó törvényeik, elfogadtak egyet. A válást engedélyező nemzetek pedig megkönnyítették annak felbontását. Sajnos a jelenlegi indok nélküli válás törvények mellett könnyebb lehet egy házassági kapcsolatot felbontani egy nem kívánatos házastársal, mint egy munkáltatói viszonyt egy nem kívánatos munkavállalóval. Vannak, akik az első házasságot induló házasságként emlegetik, mint amilyen egy kisebb lakás, amelyet csak addig használnak, míg tovább nem költöznek. Annak az eszmének az elgyengülése, miszerint a házasságok maradandóak és becsesek, nagy horderejű következik. A saját szüleik válása hatása, illetve a népszerű vélemények befolyása miatt, miszerint a házasság egy békjó, ami megakadályozza a személyes beteljesülést, vannak fiatalok, akik kerülik a házasságot. Sokan azok közül, akik megházasodnak, nem kötelezik el magukat teljesen, startra készen állva, hogy az első komoly kihívásnál elmeneküljenek. Ezzel szemben a mai proféták arra figyelmeztettek bennünket, hogy a házasságnak az a nézete, miszerint ez csupán egy olyan szerződés, amelyet tetszés szerint meg lehet kötni, és az első nehézség alkalmával meg lehet szüntetni, egy olyan gonoszság, amely súlyos kárhoztatást érdemel, főleg akkor, amikor gyermekek szenvedésnek vannak kitéve. Az ősi időkben, és még néhány törzsi törvény szerint is olyan országokban, ahol most már vannak egyháztagjaink, a férfiaknak hatalmukban áll elválni a feleségüktől bármilyen jelentéktelen dolog miatt. A szabadító elvetette a nőknek ezt az igazságtalan elnyomását, amikor kijelentette. Mózes a ti szívetek keménysége miatt engedte volna meg néktek, hogy feleségeiteket elbocsássátok, de kezdettől fogva nem így volt. Mondom pedig néktek, hogy aki elbocsátja feleségét, hanem ha paráznaság miatt, és más veszel, házasságtörő, és aki elbocsátottat veszel, az is házasságtörő. Az a fajta házasság, amelyet a felmagasztosulás megkíván, tartalmában örökké való, minőségében pedig Istenhez hasonló, nem fontolgatja a válást. Az Úr templomaiban a párok az örökké valóságra kötnek házasságot. Vannak azonban olyan házasságok, amelyek nem fejlődnek az ilyen eszménykép felé. Az Úr jelenleg a mi szívünk keménysége miatt nem juttatja érvényre a celesztiális norma következményeit. Megengedi, hogy elvált emberek újra házasodjanak a magasabb törvényben meghatározott erkölcstelenség foltja nélkül. Ha csak egy elvált egyháztag súlyos vétket nem követel, jogosult lehet a templomi ajánlásra ugyanazon érdemességi normák mellett, amelyek más egyháztagokra vonatkoznak. Sok jó egyháztag van, akik már átestek válláson. Először hozzájuk szólok. Tudjuk, hogy sokan közületek ártatlan áldozatok vagytok, olyan egyháztagok, akiknek korábbi házastársaik ismételten hűtlenek voltak a szent szövetségekhez, és hosszabb időre elhagyták vagy megtagadták a házastársi kötelezettségeiteket. Azok az egyháztagok, akik ilyen durva bánásmódban részesültek, első kézből tudják, hogy van a válásnál rosszabb is. Amikor egy házasság halott, és minden remény elveszett, hogy feléledjen, elengedhetetlen, hogy rendelkezésre álljanak a megszüntetéshez szükséges eszközök. Erre a Fülöp-szigeteken láttam példákat. Két nappal a templomi házasságukat követően egy férj elhagyta fiatal feleségét, majd 10 évig nem hallottak felőle. A férjezett asszony elmenekült, és felbontotta a házasságot egy másik országban. A férje azonban, aki ott maradt, a Fülöp-szigeteki törvény szempontjából még mindig nősnek számít. Mivel abban az országban a törvény szerint nincs lehetőség a válásra, ezek az elhagyott ártatlan áldozatok sehogy sem tudják megszüntetni a házas családi állapotukat, hogy tovább tudjanak lépni az életükben. Tudjuk, hogy vannak, akik sajnálkozva tekintenek vissza a válásukra, amelynek felbontása részben vagy túlnyomó részben az ő hibájukból történt. Mindenki, aki már esett át válláson, ismeri a fájdalmat és a kiengesztelésből eredő gyógyító erő és reménység szükségességét. Ez a gyógyító erő és ez a reménység elérhető a számukra és a gyermekeik számára is. Most pedig a házas egyháztagokhoz beszélek, főleg azokhoz, akik talán a válást fontolgatják. Határozottan arra ösztönözlek benneteket és azokat, akik tanácsot adnak nektek, hogy nézzetek szembe azzal a valósággal, hogy a legtöbb házassági probléma orvossága nem a válás, hanem a bűnbánat. Az oka gyakran nem az összeférhetetlenség, hanem az önzőség. Az első lépés nem a különválás, hanem a változás. A válás nem egyetemes megoldás és gyakran hosszantartó szívfájdalmat okoz. Egy széleskörű nemzetközi tanulmány, amely a boldogság szintjét megvizsgálta az élet nagy eseményeit megelőző és az azt követő időben, arra a következtetésre jutott, hogy az átlagember boldogsága sokkal gyorsabban helyreáll házastársa halála után, mint egy válás után. Azok a házastársak, akik abban reménykednek, hogy a válás majd megoldja a konfliktusokat, gyakran arra döbbennek rá, hogy a válás csak súlyosabbá teszi azokat, mivel a válást követő bonyolult helyzetek, különösen ahol gyermekek is vannak, új konfliktusokat teremtenek. Gondoljatok először a gyermekekre. Mivel a válás külön választja a gyermekek érdekeit a szüleik érdekeitől, a gyermekek annak az első áldozatai. A családi élet szakértői elmondják nekünk, hogy a gyermekek jóléte jelenlegi hanyatlásának legfőbb oka a házasság jelenlegi gyengülése, mivel a családi labilitás csökkenti a szülők befektetését a gyermekeikbe. Tudjuk, hogy azok a gyermekek, akik a válás után egyszülős otthonban nőnek fel, sokkal inkább ki vannak téve a drog és alkohol visszaélések, a szexuális partnerválogatás, a szegényes iskolai teljesítmény és az áldozattá válás különböző kockázatainak. A súlyos házassági problémákkal küzdködő házaspárok látogassák meg a püspöküket. Ő az Úr bírájaként tanácsot és talán fenyítést ad majd ahhoz, ami gyógyuláshoz fog vezetni.
válni. A püspökök nem tanácsolják a válást az egyháztagoknak, hanem segítenek az egyháztagoknak a döntései következményeivel kapcsolatban. Az Úr törvénye szerint a házasság az emberi élethez hasonlóan egy becses élő dolog. Ha testünk megbetegszik, arra törekszünk, hogy meggyógyítsuk. Ne adjuk fel. Mindaddig, amíg bármi esély van az életre, gyógyulásra törekszünk újra és újra. Ugyanaz kell, hogy vonatkozzon a házasságainkra is, és ha őt keressük, az Úr segíteni fog nekünk, és meg fog minket gyógyítani. Az utolsó napi szent házastársaknak minden erejükből telhetőt meg kell tenniük házasságuk megőrzése érdekében. Követniük kellene az InSign 2007 áprilisi kiadásában megjelent első elnökség üzenet, a házasság gazdagításáról szóló tanácsát. Ahhoz, hogy elkerüljük az úgynevezett összeférhetetlenséget, a legjobb barátoknak kellene lenniük, kedvesnek és figyelmesnek, érzékenynek egymás szükségletei iránt, mindig arra törekedvén, hogy a másikat boldoggá tegyék. Partnereknek kellene lenniük a család pénzügyeiben, együtt dolgozva azon, hogy szabályozzák a fizikai dolgok iránti vágyaikat. Természetesen előfordulnak olyan időszakok, amikor az egyik házastárs hibázik, és a másik megbántódik és fájdalmat érez. Amikor ez történik, annak, akit sérelem ért, ellensúlyoznia kellene a jelenlegi csalódottságukat a múlt szépségeivel és a jövő ragyogóbb kilátásaival. Ne gyűjtsétek össze a múlt sérelmeit, újra és újra átrágván magatokat rajtuk. Egy házastársi kapcsolatban az elmérgesedés romboló hatású, a megbocsátás isteni. Kérjétek az Úr lelkének irányítását, hogy megbocsássatok a sérelmeket, legyőzzétek a hibákat, és erősítsétek a kapcsolatokat. Ha már a csupán névleges házasság lehangoló állapotába ereszkedtetek, kérlek, fogjátok meg egymás kezét, térdeljetek le együtt, és imádságos lélekkel könyörögjetek segítségért és a kiengesztelés gyógyító erejéért. Alázatos és együttes könyörgésetek közelebb fog vinni benneteket az Úrhoz és egymáshoz, és segíteni fog nektek a házastársi harmóniához vezető nehéz hegymenetben. Vegyétek fontolóra a következő megfigyeléseket egy bölcs püspöktől, akinek széleskörű tapasztalata van a házassági problémákkal küszködő egyházakok tanácsadásában. Azokról beszélve, akik végül elváltak, ezt mondta. Egytől egyig minden pár vagy egyén azt mondta, hogy felismerik, hogy a válás nem egy jó dolog, de mindnyájan bizonygatták, hogy az ő helyzetük más. Egytől egyig a házastársuk hibáira koncentráltak és kevés felelősséget tulajdonítottak a saját viselkedésüknek. A párbeszéd elhalt. Egytől egyig mindannyian visszatekintettek, és nem voltak hajlandóak az út szélén hagyni az elmúlt viselkedések terheit, hogy tovább lépjenek. Időnként súlyos bűn is jelen volt, de legtöbbször inkább csak kiszerettek egymásból mondván, már nem elégíti a szükségleteimet, vagy megváltozott. Mindannyian aggódtak a gyermekekre gyakorolt hatás miatt, de a végső következtetés mindig az volt, hogy rosszabb nekik, ha együtt vagyunk és veszekszünk. Ezzel szemben azoknak a házaspároknak, akik követték ennek a püspöknek a tanácsát és együtt maradtak, erősebb lett a házassága. Ez az eredmény a kölcsönös elkötelezettségükkel kezdődött, hogy betartják a parancsolatokat, tevékenyen járnak az egyházba, olvassák a szentírásokat, imádkoznak, és dolgoznak a saját hibáik kijavításán. Felismerték az engesztelés fontosságát és erejét a házastársuk és a saját maguk számára, valamint türelmesek voltak, és újra meg újra próbálkoztak. Amikor a házaspárok, akikkel tanácskozott, megtették ezeket a dolgokat, bűnbánatot tartva és azon munkálkodva, hogy megmentsék a házasságukat, a püspök arról számolt be, hogy 100%-os volt a gyógyulás. Még azoknak sem szabad elhamarkodtan cselekedniük, akik azt gondolják, hogy minden a házastársuk hibája. Egy tanulmány szerint nincs semmilyen bizonyíték arra, hogy a válás vagy a különválás jellemzően boldogabbá tenni a felnőtteket, mintha egy boldogtalan házasságban maradnának. Három boldogtalan házasságban élő felnőtt közül, akik elkerülték a válást, kettő azt állította, hogy 5 évvel később boldog házasságban él. Egy asszony, aki sok éven át kitartott egy elviselhetetlen házasságban, míg a gyermekek fel nem nőttek, a következőket mondta. 3 voltunk a házasságunkban, a férjem, jó magam és az Úr. Azt mondtam magamban, hogy ha közülünk ketten kitartunk, össze tudjuk tartani. A remény hatalma, ami ezekben a példákban megmutatkozott, néha bűnbánatot és változást eredményez, de van, amikor nem. A személyes körülmények nagy mértékben különböznek. Nem irányíthatjuk és nem is vagyunk felelősek mások döntéseiért, még akkor sem, ha azok oly fájdalmasan érintenek minket. Biztos vagyok abban, hogy az Úr szereti és megáldja azokat a férjeket és feleségeket, akik szeretetteljesen próbálnak segíteni a házastársaiknak, akik olyan mélyreható problémákkal küzdködnek, mint a pornográfia, vagy más szenvedélybetegségek, vagy a gyermekkori bántalmazás hosszantartó következményei. Bármi is legyen a végeredmény, és bármilyen nehéz is legyen a helyzetetek, azzal az ígérettel rendelkeztek, hogy az örökké való családi kapcsolatok áldásai nem lesznek megtagadva tőletek, ha szeretitek az Urat, betartjátok a parancsolatait, és megteszitek a tőletek lehető legjobbat. Amikor a fiatal Jákob megpróbáltatásokat és sok bántot szenvedett más családtagjának a tettei miatt, Léhi atya biztosította őt erről. Ismerd meg Isten nagyságát, és ő javadra fogja szentelni megpróbáltatásaidat. Hasonlóképpen Pál apostol a következőkről biztosított minket. Azoknak, akik Istent szeretik, minden javokra van. Befejezésképp röviden azokhoz szeretnék beszélni, akik házasságon gondolkoznak. A legjobb módja annak, hogy elkerüljétek a válást egy hűtlen, bántalmazó vagy gondtalan házastárstól az, hogy elkerüljétek az ilyen emberrel való házasságot. Amennyiben jól akartok házasodni, akkor tudakozódjatok jól. Az együttlógás féle együttlétek vagy az interneten keresztül váltott információk nem szolgáltatnak elegendő alapot a házassághoz. Randevúzásra van szükség, amelyet gondos, meggondolt és alapos udvarlásnak kell követnie. Elég lehetőséget kell adni arra, hogy a leendő házastárs viselkedését többféle körülmény közepette megismerjétek. A jeles pároknak a lehető legtöbbet meg kellene tudniuk azokról a családokról, akikkel hamarosan egyesülni fognak a házasság révén. Mindeközben fel kell ismerniük, hogy a jó házasság nem igényel tökéletes férfit vagy tökéletes nőt. Csupán egy férfit és egy nőt igényel, akik elkötelezik magukat, hogy együtt törekednek a tökéletesség felé. Spencer Kimball elnök ezt tanította. Annak a két embernek, akik a házassági oltárhoz közelednek, fel kell ismernie, hogy az általuk remélt boldog házasság eléréséhez tudniuk kell, hogy a házasság áldozatot, osztozást, sőt, a személyes szabadság bizonyos fokú feladását is jelenti. Hosszantartó és szigorú takarékoskodást jelent. Gyermekeket, akik anyagi terheket, szolgálatot, törődést és aggódást jelentő terheket hoznak magukkal, de egyben a legmélyebb és legkellemesebb érzéseket is jelenti. Személyes tapasztalatból teszem a bizonságomat a házasság és a családi élet édes voltáról, amelyről a család kiáltvány úgy ír, hogy mind a férjnek, mind a feleségnek komoly kötelessége, hogy szeressék egymást és gyermekeiket, és építsék azt az Úr Jézus Krisztus tanításaira. Bizonságomat teszem őróla, mint szabadítónkról, és imádkozom az ő nevében mindazokért, akik az örökkévaló család páratlan áldásaira törekednek. Jézus Krisztus nevében. Amen.
I take as my subject today something
valami olyasmit választottam, amelyről Hinckley elnök az 1973. április általános konferencián beszélt. Nem sokkal azelőtt értem haza a missziómból. Úgy tűnt, hogy rengeteg dolog vár még rám. Képes leszek egész életemben át következetesen jó döntéseket hozni? Gordon B. Hinckley elder beszélt egy ázsiai tengerésztiszttel való találkozásáról. A tiszt nem volt keresztény, de az Egyesült Államokban való kiképzés idején tanult az egyházról, és megkeresztelkedett. Hinckley elnök megkérdezte a tisztet, a néped nem keresztény. Mi történik majd, amikor keresztényként, méghozzá mormon keresztényként érsz haza? A tiszt arca elkomorult, és ezt válaszolta. A családom csalódott lesz. Ami pedig a jövőmet és a karrieremet illeti, talán minden lehetőségtől elessen majd. Hinckley elnök megkérdezte, hajlandó vagy ilyen nagy árat fizetni az evangéliumért? Miközben sötét szemei könnybe lábadtak, egy kérdéssel válaszolt. Hiszen igaz, nem? Hinckley elnök így válaszolt, igen, igaz. melyre a tiszt ezt felelte, akkor mi más számít? Éveken át elmélkedtem ezeken a szavakon, hiszen igaz, nem? Akkor hát mi más számít? Az a cél, amelyért munkálkodunk, valóban igaz. Tiszteletben tartjuk barátaink és szomszédjaink hitét. Mi mind Isten fiai és lányai vagyunk. Sokat tanulhatunk más férfiaktól és nőktől a hitről és a jóságról, ahogyan tanított minket nagyon jól. Mégis tudjuk, hogy Jézus a Krisztus. Ő feltámadt. Napjainkban Joseph Smith profétán keresztül Isten papsága visszaállítatott. Rendelkezünk a Szentlélek ajándékával. A Mormon könyve az, aminek mondjuk. A templom ígéretei biztosak. Az Úr maga jelentette ki az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyháza kivételes és egyedülálló küldetését, miszerint világosság a világ számára, és hírnök, hogy előkészítse ő előtte az utat, ahogy az evangélium a földnek széleiig gördül tovább. Hiszen igaz, nem? Akkor mi más számít? Természetesen, mindannyiunk számára léteznek más dolgok is, amelyek számítanak. Amikor 21 évesen hallottam Hinckley elnök beszédét, komolyan kellett vennem a tanulmányaimat. Szükségem volt egy állásra, hogy az iskolában maradhassak. Valamit ki kellett találnom, hogy meggyőzzek egy különleges fiatal hölgyet, hogy vállalja a velem járó kockázatot, és más érdemes dolgokban vettem részt. Mindezen dolgok között, amelyek számítanak, hogyan tudunk hát eligazodni? Egyszerűsítsük és finomítsuk a szemléletmódunkat. Vannak dolgok, gonoszok, és ezeket kerülnünk kell. Vannak jó dolgok, vannak fontos dolgok, és vannak abszolút létfontosságú dolgok. A szabadító ezt mondta, az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. A hit nem csupán egy érzés, hanem egy döntés is. A hitünket imával, tanulással, engedelmességgel és a szövetségekkel építjük és erősítjük. A szabadítóról és az ő utolsó napi munkájáról való meggyőződésünk olyan erőteljes rendszervé válik, amelyen keresztül minden más dolgot megvizsgálunk. Ekkor, ha az élet megpróbáltatásai közepette találjuk magunkat, meg lesz hozzá az erőnk, hogy a jó úton haladjunk. Hinckley elnök ezt mondta erről. Amikor valakit az igazságról való hatalmas és erős meggyőződése ösztönöz, akkor nem az egyház követelményei miatt fegyelmezi magát, hanem a szívében lévő tudás miatt. Az igazságról való hatalmas és erős meggyőződés eléggé ösztönöze minket. Döntéseink tükrözik ezt a motivációt. Kezdünk-e azzá válni, akivé válni akarunk? Hát igaz, nem? Akkor mi más számít? Mi tudjuk, mi a helyes. Néhány évvel ezelőtt feleségem Kathy az unokáinkra vigyázott, míg a szülők távol voltak. A 4 éves fiú unokánk erősen meglökte a kisöcsét. Miután megvigasztalta a síró gyermeket, a feleségem odafordult a 4 éveshez, és komolyan megkérdezte. Miért kellett fellöknöd a kis testvéred? A nagyanyára nézve ezt felelte. Mami, nagyon sajnálom, elvesztettem a bajgyűrűmet, és így nem tudom a jót választani. Óvatosnak kell lennünk, mert a kifogások akadályozhatják a fejlődésünket. A világ számos országában élő utolsó napi szentek szívében megtalálható ez az igazságról való hatalmas és erős meggyőződés. A hitnek ez az ereje az, ami előre viszi a királyságot. Sok évvel ezelőtt a feleségem és én egy bátor franciaországi nőtestvér mellett voltunk, amikor a még csak 30-as éveiben járó férje átlépett a fátyol másik oldalára. Úgy tűnt, hogy erején felüli volt az a felelősség, hogy egyedül és igaz lelkűen tanítsa és irányítsa a 4 kisgyermeket. Mégis 16 évvel később Már mindhárom fia missziót szolgált, a lányát pedig a templomban pecsételték a férjéhez. Ismerek egy testvér Brazíliában, aki 16 évesen a családjából egyedüli egyháztagként csatlakozott az egyházhoz. Amikor a misszióra sor került, a szülei tiltakoztak ellene. A misszió ideje alatt semmit sem hallott felőlük, és a püspöke házába tért haza. A történetnek minden esetre boldogan ért véget, mivel most már van egy saját, gyönyörű családja, sájszevészként dolgozik, a szülei pedig azt kívánják, hogy bárcsak a testvéreiben is felkelteni az érdeklődést az egyház iránt. Ismerek egy férfi testvért Latin-Amerikában, aki a keresztelkedés után elhatározta, hogy nem csak a tizedfizetésben lesz becsületes, de teljes adófizető is lesz, amitől a társairól nem mondható el. Az Úr megáldott őt a becsületességéért. Van sok olyan áldozat, aminek az elvégzését nem verik nagy dobra. Visszatért misszionáriusok, akik nem halogatják örökkévaló társuk megtalálását. Igaz lelkű nők, akik gyermekekre vágynak, és arra teszik fel az életüket, hogy szeretetben és igazságban neveljék fel őket. Családok, akik gondosan kiszűrik a média és internet azon hatásait, amelyek beszennyeznék a lelküket. Férjek és feleségek, akik több időt fordítanak arra, hogy együtt lehessenek a templomban. A gyermekek is kifejleszthetik a hit emelencséjét. Nemrégében találkoztam a fiatalokkal a koreai Szöulban, akik a zsúfolt iskolai órarendjük miatt csak nagyon későn este érkeznek haza, és mégis heti 5 alkalommal vesznek részt a hajnal 6 órakor kezdődő korareggeli hitoktatáson. Ismerek egy olyan 8 éves baseball játékost, a csapat sztárját, aki saját magától elmagyarázta az edzőjének, hogy nem tud részt venni a döntő mérkőzésen, mivel az vasárnapra esik. Sok olyan csendes, mély hitből fakadó tett van, amelyről csak Istennek van tudomása. A mennyben azonban feljegyzik azokat, hiszen igaz, nem? Akkor hát mi más számít? Szabadító ezt mondta, keressétek először Istennek országát és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak néktek. Bizonyságomat teszem arról, hogy ez valóban igaz, és valóban számít. Jézus Krisztus nevében. Ámen.
I love the Book of Mormon.
Szeretem a Mormon könyvét. Csodálatos történeteket rejt a legkülönbözőbb korú gyermekek számára, de még fontosabb, hogy olyan örökérvényű leckéket tanít, melyek gyakran az elemis énekekben újra előjönnek. Például nagyszerű lecke található a Hélamán seregéről szóló énekben, mely így szól. Olyanak vagyunk, mint Hélamán serege. Fiatalon tanítottak bennünket. Sokan úgy is érezzük, hogy az ősi nefihez hasonlóan jó szülőktől születtünk. Az én mai üzenetem hozzátok első nemzedékbeli egyháztagokhoz szól, akik közül sokan lehet, hogy jó szülőktől születtek, de nem tanították az evangéliumot az otthonaikban. Ahelyett, hogy olyanok lennétek, mint Hélamán serege, akiknek anyáik tanították meg, hogy Isten ki fogja szabadítani őket, inkább a szüleikhez hasonlítotok, Ammon népéhez, akiket nem hívőként neveltek fel. Hasznos lehet áttekinteni az Ammon népéhez, péről szóló történetet. Lámániták voltak, akiknek Ammon, Áron és mások tanították az evangéliumot. Ezeket a lámánitákat, miután elfogadták az evangéliumot, antinefiléhitáknak nevezték, később pedig Ammon népének. Ammon népének fiai alkották Hélamán seregét, akik segítettek legyőzni a meg nem tért lámánitákat. Tehát Hélamán seregének ereje valójában a szüleikkel kezdődött, akik Ammon népe voltak. Ők voltak azok, akik elsőként a szentírásokból tanulták az evangéliumot. Ők voltak azok, akik az ima erejéről tanultak. És ők voltak azok, akik szövetségeket kötöttek az Úrral, és be is tartották azokat. És pont úgy, ahogy akkor velük kezdődött, most veletek kezdődik. Első nemzedékbeli egyháztagokként ti vagytok azok, akik elindítjátok a következő nemzedék tanításának és erősítésének körforgását. Áron, aki nagyszerű misszionárius volt, a szentírásokból tanította a lámánita királyt és Ammon népét a hitről, a bűnbánatról, valamint Jézus Krisztusról és a boldogság tervéről. A szentírások olvasása és tanulmányozása ma is építi a hitünket, segít ellenállni a kísértéseknek, és lehetővé teszi számunkra, hogy közelebb kerüljünk mennyei atyánkhoz és az ő fiához, Jézus Krisztushoz. A szentírások olvasása mindazonáltal kihívást jelenthet mindenkinek. Boyd K. Packer elnök megosztotta első tizenéves kísérleteit a mormon könyve olvasásával kapcsolatban. Ezt mondja: kinyitottam, és olvasni kezdtem. Én Nefi jószülőktől születtem. Érdekes volt, és követni is tudtam egészen addig, míg el nem érkeztem az Ézsaiás fejezetekhez. Így hát néhány hónappal később újra elhatároztam, hogy megpróbálom elolvasni a mormon könyvét. Elkezdtem olvasni, hogy én Nefi jószülőktől születtem. De mindig megtorpantam az ézsaiási fejezeteknél. Végül úgy döntöttem, hogy azokat is el fogom olvasni. És Packer elnök természetesen el is olvasta azokat. A kulcs a kitartásban rejlik. A szentírások minden egyes olvasásával értelmet nyernek majd az ismeretlen szavak. Hősökről és nagyszerű bátor tettekről olvashattok. Tanulhattok az Úr gyengéd irgalmáról. És mindezeken felül érezhetitek Isten szeretetét, és megtudhatjátok, hogy Jézus Krisztus a mi szabadítónk. Az ima egy másik eszköz a hitünk építésére. Amikor a lámánita király szerette volna megtudni, hogy mit kell tennie azért, hogy elnyerje az evangéliumból fakadó örömöt, az Úrhoz imádkozott. Mi is azt az ígéretet kaptuk, hogy ha kérünk, akkor adatik nekünk. Stanley egy 19 éves érdeklődő volt, aki Hongkongban élt. Nagyon lelkes volt az evangélium miatt, és meg akart keresztelkedni, amíg a barátai el nem kezdték kritizálni az egyházat. Találkozott a misszionáriusokkal. Ők tanúbizonyságot tettek arról, hogy Isten eléggé törődik vele ahhoz, hogy megválaszolja az imáit. Megkérték, hogy térdeljen le, és kérdezze meg a mennyei atyát, hogy igazak-e a tanítások. Előbb az egyik, majd a másik társ is elmondott egy rövid imát. Ezután Stanley imádkozott. Amikor befejezte alázatos imáját, megkérdezték tőli: Stanley, mit éreztél? Ő lassan felnézett, és majdnem suttogva azt felelte: keresztelés, keresztelés. Végül a szövetségek megkötése és megtartása is növeli a hitet. Ammon népe szövetséget kötött, hogy testvéreik vérének ontása helyett inkább a saját életükről mondanának le. Amikor megkeresztelkedünk és magunkra vesszük Krisztus nevét, szövetséget kötünk. Amikor veszünk az úrvacsorából, emlékeztetnek bennünkre ezekre a szövetségekre. Amikor pedig betartjuk azokat a szövetségeket, a Szentlélek állandó társaságát élvezhetjük. A Szentlélek, vagyis a vigasztaló, mindenre megtanít minket. Egy Mexikóvárosban élő nőtestvérhez 16 éves korában bekopogtattak a misszionáriusok. Azt mondja, hogy miközben a lélekkel tanítottak, úgy tűnt, mintha szemeimről levették volna a kötést, és az Úr megtisztította volna az értelmemet. Isten szava és az imáim elég erőssé tettek ahhoz, hogy le tudjam küzdeni a következő megpróbáltatásomat, odaállni az édesapám elé. Amikor ellenállásba ütköztem a családom részéről, a keresztelkedésem miatt az Úr lelke megerősített, mikor ezt suttogta: tarts ki, ne add fel, néhány rokonod az egyház tagjává válik majd. A szentírások, az ima, valamint a szövetségek megkötése és betartása nem csak Ammon népének segített, hanem az első nemzedékbeli egyháztagoknak is mindenhol, beleértve engem is. Látjátok, bár jószülőktől születtem, otthon nem tanították nekem az evangéliumot. A szüleim mindazonáltal erkölcsi értékeket tanítottak nekem, és etikus viselkedésre neveltek. Emlékszem, amikor édesapám, aki nem volt egyháztag, segített megírnom az egyházban elmondott első beszédemet. A megadott téma a becsületesség volt, és ahelyett, hogy a 13. hittételt idéztem volna, egy olyan ember példáját használtam, akit becsületes Abe-nek becéztek. Az elemi tanítókra, a fiatal nőkvezetőkre és a papsági vezetőkre hárult az evangéliumra való nevelésem feladata. Amikor 7 éves voltam, a fiatalabbik vasárnapi iskolai tanító az imáról tanított minket, én pedig imádkozni akartam. A tizedről tanított nekünk, én pedig tizedet akartam fizetni. A böjtről tanított minket. Nos, még csak 7 éves voltam, szóval nem akartam böjtölni. Amikor azonban a keresztelkedésről tanított nekünk, meg akartam keresztelkedni. Hálás vagyok a jóságos szüleimért, akik támogattak a döntésemben, és akik később maguk is az egyház tagjai lettek. Ammon népe az evangélium szerint élt, és szilárdak voltak a Krisztusba vetett hitben, méghozzá mindvégig. Velük kezdődött, és velünk kezdődik. Első nemzedékbeli egyháztagokként, akik bizonyságot nyertünk, most az a feladatunk, hogy napjaink gyermekeit tanítsuk. Tanítanunk kell őket az otthonainkban és az osztályainkban. Tanítanunk kell nekik Isten szavát a szentírásokból. Meg kell tanítanunk nekik az ima erejét, és tanítanunk kell nekik azokról az áldásokról, melyek a szövetségek megkötéséből és megtartásából származnak. És ha tanítjuk őket, akkor azt fogják tudni mondani. Olyanok vagyunk, mint Hélamán serege. Fiatalon tanítottak bennünket. És az Úr misszionáriusaiként elhozzuk az ő igazságát a világnak. Jézus Krisztus nevében. Amen.
The choir and congregation will now sing High on the Mountaintop.
Kórus és a gyülekezet most elénekli a Magas hegy csúcsán című himnuszt. Az éneket követően Glenn L. Pace Elder beszédét hallgathatjuk, aki 70-ek tagja, majd M. Russell Ballard Elder, a 12 apostol kórumának tagja szól hozzánk. A kórus azután elénekli az angyalaink parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged című éneket, melyet a Hit kiállja című himnusz követ.
This is the 177th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Ez az utolsó napok szentjének Jézus Krisztus Egyháza 177. tavaszi általános konferenciája.
Nemrégiben beszélgettem egy elbűvölő 16 éves fiatal nővel. Megtudtam, hogy ő volt az egyetlen egyháztag a középiskolájában. Megkérdeztem tőle, mi a legnagyobb kihívás számodra egyedüli egyháztagként? Elgondolkodott, és egy nagyon megfontolt választ adott nekem. Hinni abban, hogy valami igaz akkor is, amikor mindenki más tévesnek gondolja, és hinni abban, hogy valami rossz, akkor is, amikor mindenki más helyesnek véli. Feltettem neki egy második kérdést is. Tudod-e, hogy Joseph Smith Isten prófétája? Így válaszolt, úgy vélem, de nem vagyok benne biztos. Ezen a délelőttön azt szeretném kérdezni az egyház fiataljaitól. Tudjátok-e, amikor 11 éves voltam, szüleimmel a Salt Lake City-ben lévő templomtéren voltunk, éreztem először, hogy van bizonyságom. Kedvenc szórakozásom az ingyenes szóróanyagok összegyűjtése volt. A gyűjtés szakértője lettem. Így kérdeztem, ez ingyenes? Az igenlő válasznál kinyújtottam a kis 11 éves kezemet, és azt mondtam, köszönöm. Ez is ingyen van? Köszönöm. Néhány alkalommal ezt mondták, nem, sajnálom, az 5 centbe kerül. Semmit sem csüggedve, lehajtottam a fejem, és csalódottan ezt mondtam. Ó, mindig is el szerettem volna olvasni azt a szórólapot. De sajnos nincs pénzem. Köszönöm. Ez minden egyes alkalommal bejött. Az igazság az, hogy sohasem olvastam el azokat, csak gyűjtöttem őket. Jól lehet, azon a bizonyos utazásunkon, az 1948-as Chevroletünkben várakoztam a szüleimre, és elkerülhetetlenül is unatkoztam. Végső kétségbeesésemben az ülésre pillantottam, ahol megláttam az ingyenes szórólapjaimat. Felkaptam az egyiket, amelynek ez volt a címe, Joseph Smith elmondja saját történetét, majd olvasni kezdtem. Elbűvölt, és nagy örömmel töltött el. Miután kiolvastam, a visszapillantó tükörbe pillantva, legnagyobb meglepetésemre észrevettem, hogy könnyezek. Akkor nem értettem, de most már értem. Éreztem a lélek tanúságát. A szüleim nem voltak jelen. A nővérem nem volt ott. Az elemis tanárom nem volt ott. Csak én és a Szentlélek voltunk ott. Nos, ez veletek is megtörténhet, és valószínűleg ehhez hasonló már történt is. A bizonyságot keresve, azok, akik az egyházban születtek, valószínűleg valami rendkívüli lelki élményt várnak, különbözőt attól, amit már megszoktak. Valószínűleg hallottál már új egyháztagokat megtérésükről bizonyságot tenni, majd tűnődtél azon, hogy mi az, amiről te lemaradtál. Ez, amiért ez számukról látványos lett, az az, hogy teljesen új élmény. Egész életed során ugyanazokat az érzéseket érezted családi estek, fiatalok, bizonyságtételi gyűlésein, szemináriumi órákon, szentírás tanulmányokon és más programok folyamán. A misszionáriusink a lélek felismerésére tanítják az érdeklődőket. Emlékszem számos olyan alkalomra, amikor egy elmélyült lelki beszélgetés közepette valaki ezt mondta. Álljunk meg egy pillanatra, és beszéljünk arról, amit most éreztek. Úgy érzitek, mintha olyan dologra emlékeztettünk volna titeket, amit már elfelejtettetek. Azt érzitek, hogy az igazat mondjuk el nektek. Békességet éreztek. A Szent Lelket érzitek. Emlékszem egy különösen intelligens nőre, akinek nehéz volt bármit is elfogadnia addig, amíg meg nem válaszoltuk minden felmerülő kérdését. Hosszú idő elteltével azonban ezt mondta nekünk, nem tagadhatom meg tovább ezt az érzést. Csatlakozott az egyházhoz, és nagyon boldog volt néhány évig, de fokozatosan engedett az intellektuális kételjeinek, amelyek visszahúzták őt, és végül elhagyta az egyházat. 15 év elteltével eljött, hogy meglátogassa a családomat. Elvittük őt a templom térre. Amint a szabadító szobrához vezető lépcsőkhöz értünk, megállt, majd könyvbelábadt szemekkel ezt mondta: újra érzem azt az érzést. A szívem még mindig vágyódik arra, amit az elmém nem képes elfogadni. Ha már egyszer érezted, soha többé nem tudod elfelejteni. A lelki tanúságok fiatal korban jönnek azokhoz, akiknek lelki élményekben van részük. Szülőkként és vezetőkként jók vagyunk abban, hogy megértessük a szabályokat és a parancsolatokat veletek. Abban tudnánk még fejlődni, hogy segítsünk nektek bizonyságot nyerni a tanokról. Esetleg gyakrabban megállhatnánk, és segíthetnénk nektek megtanulni, hogyan kell felismerni a lelket. Amint felismered azokat az érzéseknek az okát, a hited meg fog erősödni. Hamarosan észre fogod venni, hogy kifejlesztettél egy lelki hatodik érzéket, amelyben megbízhatsz. 11 éves koromtól fogva tudom, hogy Joseph Smith Isten profétája volt. Nem hallottam hangokat, nem láttam angyalokat, vagy semmi ahhoz hasonlót. Amit éreztem, az sokkal biztosabb volt. A lelki érzékem lett megérintve. Óriási boldogság tört elő a lényem legbelső részéből, tudva, hogy a megtévesztésektől védve vagyok. Ez a lelki érzék csak akkor működik, ha a Szentlélek már működésbe hozta. Milyennek érződik ez a lelki tanúság? Éppen olyan nehéz jellemezni, mint egy rózsa illatát, vagy egy madár dalát, vagy pedig egy táj szépségét. Mindezek ellenére felismered azt, amikor érzed. A szentírások bepillantást adnak ezekbe az érzésekbe. Bizony-bizony mondom neked, adni fogok neked a lelkemből, amely megvilágosítja az elmédet, és örömmel tölti el a lelkedet, és akkor tudni fogsz. Néha ez az érzés olyan, mint egy emlék. Először a mennyei otthonunkban tanultunk az evangéliumról. A felejtés fájtlán keresztül jöttünk erre a földre. Mindannyiunk lelkében ott időznek azok a rejtett emlékek. A Szentlélek eltávolíthatja a fátyol darabjait, és előhozhatja azokat, a szunnyadó dolgokat. Gyakran úgy reagálok az állítólagosan újonnan felfedezett dolgokra, hogy ó, emlékszem arra. Ama vigasztaló pedig a Szentlélek eszetekbe fogja juttatni mindazokat. Kedves fiatal férfi és nő testvéreim, arra kérlek benneteket, hogy tegyetek kísérletet a szavaimmal. El fogjátok olvasni Joseph Smith történetét, és imádkoztok róla? A legcsodálatosabb dolog abban, hogy tudjuk az igazságot az, hogy tudjuk egyidejűleg azt is, hogy Isten az Atya és Jézus Krisztus élnek, és vezetik ezt az egyházat a mai napokban is. Ezt a tudást 11 évesen nyertem el, és most, mint Jézus Krisztus elrendelt különleges tanúja, tanúsítom ezen dolgok igazságát. Tanúsítom továbbá, hogy az Úr azt szeretné, ha ti is tudnátok az igazságot, és ő akkor a Szentlélek hatalma által ki fogja nektek nyilvánítani ennek igazságát. Jézus Krisztus nevében. Ámen.
My brothers and sisters, the Holy Bible is a miracle.
It is a miracle. Testvérek, a Szent Biblia az egy csoda, amelyet sok évezredek, sok évszázadokon keresztül írtak proféták és inspirált emberek. és ez tartalmaz hatalmas tanukat, költeményeket, de leginkább olyan csodát, amely leírja Jézus csodáit, az ő életéről és szolgálatáról szól. Ez egy csoda, hogy a Biblia lapjai szó szerint magába foglalja Krisztus térítő, gyógyító lelkét, ami évszázadokon át megváltoztatta az emberek szívét, rávezette őket arra, hogy imádkozzanak, hogy helyes ösvényeket válasszanak, és hogy kutassanak szabadítójuk után. A Szent Bibliát jól nevezték el. Szent, mert az igazságot tanítja, szent, mert lelkével felmelegít bennünket. Szent, mert arra tanít, hogy megismerjük Istent, és megértsük az emberekkel kapcsolatos dolgait, és szent, mert minden lapján bizonságot tesz az Úr Jézus Krisztusról. Abraham Lincoln ezt mondta a Bibliáról. Ez a nagyszerű könyv, a legjobb ajándék, melyet az emberek Istentől kaptak. Minden jó, amit a szabadító a világnak adott, ezen a könyvön keresztül lett közölve. Nélküle nem tudnánk különbséget tenni jó és rossz között. Az, hogy ma rendelkezünk a Bibliával, nem a véletlenek műve. A lélek arra ösztönzött igazlelkű személyeket, hogy jegyezzék fel a szent dolgokat, melyeknek szemtanúi voltak, és sugalmazott szavakat, melyeket hallottak és mondtak. Most elkötelezett emberek arra kaptak sugalmazást, hogy megvédjék és megőrizzék ezeket a feljegyzéseket. Olyan férfiak, mint John Wycliffe, a bátor William Tyndale és Johannes Gutenberg a sok támadás ellenére arra kaptak sugalmazást, hogy lefordítsák a Bibliát egy olyan nyelvre, amelyet az emberek értenek, és könyvformájában kiadják, amit az emberek el tudnak olvasni. Hiszem, hogy még Jakab király tudósai és lelkileg sugalmazottak voltak fordítási munkájukban. A sötét középkor azért volt sötét, mert az evangélium világossága rejtve volt az emberek elől. Nem voltak apostolaik vagy profétáik, és nem tudtak hozzáférni a Bibliához sem. A papok elrejtették a szentírásokat, és az emberek számára elérhetetlenné tették őket. Sokkal tartozunk Luther Mártonhoz, Calvin János és Husz Jánoshoz hasonló mártiroknak és reformátoroknak, akik a hódolat szabadságát és a szent könyvekhez való széleskörű hozzáférést követték. William Tyndale az életét adta azért, mert oly mélyen hitt a Biblia hatalmában. Ezt mondta, Isten szava azzal a tulajdonsággal rendelkezik, hogy bárkit, aki elolvassa, vagy értelmesen elmagyarázzák neki, azt azonnal elkezdi napról napra jobbá tenni, még tökéletes emberré nem fejlődik. A Biblia őszinte, szorgalmas tanulmányozása valóban egyre jobbá tesz minket, és mindig emlékeznünk kell arra a sok vértanúra, akik ismerték annak erejét, és akik életüket adták azért, hogy annak szavaiban rátaláljunk az örök boldogsághoz vezető ösvényre, és mennyei atyánk királyságának békéjére. Bár ekkorai keresztény reformátorok sok mindenben egyetértettek, végső soron a tanszámos pontját illetően eltérő véleményen voltak. Ez rengeteg keresztény felekezet megalapításához vezetett. Roger Williams, a vallási szabadság egyik korai bajnoka, ezt írta. Nincs a Földön szabályosan megalapított egyház, sem egy arra jogosult személy, aki bármilyen egyházi szertartást el tudna végezni, és nem is lesz mindaddig, míg az egyház nagy vezetője, akinek eljövetelére várok, új apostolokat nem küld. Emberek tízmilliói kezdtek hinni Istenben, és Jézus Krisztusban azáltal, hogy a Szent Biblián keresztül keresték az igazságot. Számtalan sokan közülük semmi mással nem rendelkeztek a Biblián kívül, ami táplálta, vagy irányíthatta volna a hitüket. A Biblia a reformátorok erőfeszítései révén családi értéktárgyá vált. Isten szavát a családi tűzhely körül olvasták a szerény hajlékokban és az előkelő szalonokban. Családok milliói törekedtek együtt arra, hogy megtalálják Jézus Krisztus egyházát a bibliai tanulmányozásnak segítségével. Az egyik ilyen család az 1800-as évek kezdetén a felső New Yorkban élő idősebb Joseph Smith családja volt. Egyik fia, ifjabb Joseph Smith volt, aki a Bibliát kutatva arra törekedett, hogy megtudja a sok felekezet közül, melyik Jézus Krisztus egyháza. A Biblia szavai arra ihlették, hogy imádkozzon, hogy további lelki világosságot és tudást kapjon Istentől, elhatározva, hogy a Szentírásban megígért bölcsességre fog törekedni. Joseph 1820 tavaszán letérdelt alázatos imában. Ó, mi bámulatos világosság és igazság árasztotta őt el azon a napon, amikor tanúja volt Isten, az Atya és az Úr Jézus Krisztus dicsőséges megjelenésének. Isten újra elhívott egy prófétát, ahogyan azt Noé, Ábrahám és Mózes idejében is tette. Milyen hálásnak kellene lennünk a Szent Bibliáért. Benne nem csak Krisztus életéről, tanításairól és tanairól találhatunk, hanem az ő egyházáról, az ő papságáról, és arról a szervezetről, amelyet ő alapított, és amelyet Jézus Krisztus egyházának nevezett a ma korai napokban. Hiszünk abban az egyházban, és hisszük azt, hogy az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyháza ugyanaz az egyház, visszaállítva a földre, annak teljességében, ugyanazzal a szervezettel és ugyanazzal a papsággal. A Biblia nélkül nem lenne tudomásunk az ő akkori egyházáról, és most nem rendelkezhetnénk az ő evangéliumának teljességével. Szeretem a Bibliát, szeretem annak tanításait, a leckéit és a lelkületét. Szeretem az Ószövetség lenyűgöző, mély történeteit és nagyszerű profétáit, akik Krisztusi eljöveteléről tanúskodtak. Szeretem az Új Szövetség apostoli utazásait és csodáit, és Pál leveleit. A legjobban szabadítunk Jézus Krisztus szavairól, példájáról és engeszteléséről szóló szemtanúktól származó beszámolóit szeretem. Szeretem azt a szemléletmódot és azt a békét, amelyet a Biblia olvasása nyújt. Kedves testvérek, biztos vagyok benne, hogy sokan hallottatok már másoktól, a mormonok nem is keresztények, mert van saját bibliájuk, a mormon könyve. Azoknak, akik ebben a tévhitben élnek, azt mondjuk, hogy hiszünk az Úr Jézus Krisztusban, mint szabadítónkban és szabadulásunk szervezőjében, és hiszünk a Szent Bibliában, nagyra becsüljük és szeretjük azt, valóban rendelkezünk további szentírásokkal, beleértve a mormon könyvét is, de ezek alátámasztják a Bibliát, nem pedig kiszorítják, vagy helyettesítik azt. Jézus azt tanította, hogy tudakozzátok az írásokat, mert ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam. Ezek a szavak betekintést és sugalmazást nyújtanak mindazok számára, akik őszintén törekednek arra, hogy ismerjék és megértsék az igazságot Jézus Krisztussal kapcsolatban. A szentírások bővelkednek történelemben, tanban, történetekben, beszédekben és tanúbizonyságokban, amelyek végső soron mind az örökkévaló Krisztusra és mennyei atya gyermekeit szolgáló fizikai és lelki küldetésére összpontosítanak. Az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyháza tagjai hisznek abban, hogy minden szentírás Istentől ihletett és hasznos. Szeretjük a Bibliát és a többi szentírást. Ez talán meglepő lehet azok számára, akik nem tudják, hogy mi Isten kinyilatkoztatott szavaként hiszünk a Bibliában. Ez hitünk egyik tartóoszlopa, amely erőteljes tanúbizonyságot tesz a szabadítóról és Krisztus folyamatos hatásáról mindazok életében, akik hódolnak neki, és őt követik. Minél többet olvassuk és tanulmányozzuk a Bibliát és annak tanításait, annál világosabban látjuk benne Jézus Krisztus visszaállított evangéliumának tanbeli alátámasztását. Általában azokat a szentírásokat szeretjük, amelyekkel időt töltünk, Talán egyensúlyba kell hoznunk a tanulmányozásunkat annak érdekében, hogy minden szentírást megszeressünk és megértsünk. Különösen ti, fiatalok, ne hagyjátok figyelmen kívül, vagy becsüljétek alá a Szent Bibliát. Ez a mi Urunk életéről szóló szent feljegyzés. A Biblia több száz oldallal terjedelmesebb, mint az összes többi szentírásunk együttvéve. Ez az egész kereszténység alapja. Mi nem kritizáljuk, vagy kicsinyeljük le senkinek hitét. Keresztényekként az a mi hatalmas felelősségünk, hogy Isten minden fiával és lányával megosszuk mindazt, amit ő kinyilatkoztatott. Azok, akik csatlakoznak ehhez az egyházhoz, nem adják fel a Bibliába vetett hitüket, hanem megerősítik azt. A Mormon könyve nem gyengíti, csökkenti vagy szorítja háttérbe a Biblia jelentőségét. Ellenkezőleg kiterjeszti, megnöveli és felmagasztalja azt. Nincs semmilyen ellentmondás a Biblia és a Mormon könyve között. A Mormon könyve bizonyságot tesz a Bibliáról, és együtt bizonyságot tesznek Krisztusról. Krisztus első testamentuma, a Biblia ószövetsége, amely a szabadító eljöveteléről, az ő mindent felülmúló életéről és a felszabadító engeszteléséről jövendőlt és prófétált. A Krisztusról szóló második bibliai testamentum az új szövetség, amely feljegyzi az ő születését, életét, szolgálatát, evangéliumát, egyházát, engesztelését, feltámadását, valamint apostolainak bizonyságait. Krisztus harmadik testamentum a Mormon könyve, amely szintén megjövendőli Krisztus eljövetelét, megerősíti a Bibliának az ő szabadító engeszteléséről adott beszámolóját, majd kinyilatkoztatja a feltámadott úr másik föltekintett látogatását. Mormon könyve alcíme, amely egy tisztázó kijelentés, amit minden példány borítójára rányomtattak, egy másik tanúbizonyság Jézus Krisztusról. E három testamentum közül mindegyik részét képezi annak a fel nem osztható egésznek, amely az Úr gyermekeinek kinyilatkoztatott szava. Ezek Krisztus szavait tartalmazzák, amelyek lakmározásra buzdítottak bennünket, melyek által jogosultak leszünk az élet, az örök életre. Azok, akik azt gondolják, hogy az egyik rész fontosabb vagy igazabb, mint a többi, azok nem látják, és nem látják meg az ősi szentírásokon teljes szépségét és teljességét. Azok pedig, akik azt gondolják, hogy az utolsó napok szentjének Jézus Krisztus egyháza tagjai, nem hisznek Jézus Krisztusban vagy a Bibliában, szakítsanak időt arra, hogy megértsék az egyházat, nevének jelentőségét és üzenetének hatalmát. Számomra rejtély az, hogy miért kérdőjelzik ennek az egyháznak a Bibliába vetett hitét, és azt, hogy keresztények vagyunk. Az egyház neve az, hogy Jézus Krisztus egyháza. Legutóbbi általános konferenciánkon itt ebben az épületben egyházi vezetőink mintegy 200-szor idéztek a Bibliából. Ez az egyház úgy lett megszervezve, és úgy működik, mint az az egyház, amelyet Krisztus és az ő apostolai alapítottak meg az új szövetségben. Az emelvényen ma itt ül az Úr Jézus Krisztus prófétája és apostolai. Ünnepélyes bizonyságomat teszem arról, hogy igazán és teljes mértékig hiszünk az Úr és szabadító Jézus Krisztusban, és a Szent Biblián keresztül kinyilatkoztatott szavában. Nem csak, hogy hiszünk a Bibliában, de igyekszünk követni annak előírásait és tanítani az üzenetét. Misszionáriusaink üzenetei Krisztusról, az ő evangéliumáról, az ő engeszteléséről szólnak, és a szentírásokból veszik ennek az üzenetnek a szövegét. Minden emberhez szólunk. Szeretetünket fejezzük ki irántatok, és hívunk, hogy jöjjetek, hadd osszuk meg veletek mindazt, amit Isten kinyilatkoztatott. Kedves testvéreim, tartsuk nagy becsben, és értsük meg minél jobban a Szent Biblia erejét. Valamint segítsünk azoknak, akik nem a mi hitünket vallják, hogy megértsék a Bibliába, mint olyan eszközbe vetett hitünk erejét, amely minket és minden embert arra ösztönöz, hogy szabadítóként elfogadjuk Jézus Krisztust. Erről teszek bizonyságot az ő szent nevében, Jézus Krisztus nevében. Amen.
My beloved brothers and sisters,
szeretett fivéreim és nővéreim, nagyon örülök annak a lehetőségnek, hogy szólhatok hozzátok ma délelőtt. Köszönöm az értem elmondott imáitokat. Mély hálával tartozom nektek. Az általános felhatalmazottként eltöltött 49 évem alatt jóval több mint 200 alkalommal mondtam beszédet általános konferencián. Most már a 97. életévenben járok. A szél fúj, és én úgy érzem, hogy én vagyok az utolsó levél a fán. Valójában elég jó egészségnek örvendek, dacára az ellenkező híreszteléseknek. Gyakorlott orvosok és nővérek gondoskodnak rólam, és néhányatok talán előbb elmegy, mint én. Koromat szem előtt tartva azonban, szeretném megosztani veletek a bizonyságomat e munka néhány alapvető igazságáról. Bevallom, hogy nem tudok mindent, de egyes dolgokban bizonyos vagyok. Ma reggel azokról a dolgokról szólok hozzátok, amiket tudok. Amikor Konstantin császár megtért a kereszténységhez, rájött, hogy a papságban nézeteltérések voltak az istenség természetével kapcsolatban. Ezt megpróbálta azzal tisztázni, hogy 325-ben összehívta korának kiemelkedő hittudósait Nicea városában. Minden résztvevő lehetőséget kapott arra, hogy elmondja a nézeteit. A vita csak egyre hevesebb lett. Amikor nem tudtak dönteni, kompromisszumot kötöttek. Ez lett a niceai hitvallás, melynek alapvető részeit a legtöbb keresztény hívő el tudja szavalni. Ami engem illet, én nem tudom megérteni. Ez a hitvallás számomra zavaros. Nagyon hálás vagyok, hogy eme egyház tagjaiként nem emberek által kreált kijelentésekre kell támaszkodnunk az Istenség természetével kapcsolatban. A mi tudásunk egyenesen Joseph Smith személyes élményéből fakad, aki még kisfiúként beszélt Istennel, az örökkévaló atyával, és az ő szeretett fiával, a feltámadt Úrral. A jelenlétükben térdelt, hallotta a hangjukat és válaszolt nekik. Ők különálló személyek voltak. Nem csoda, hogy elmesélte az édesanyjának, hogy megtudta, hogy az édesanyja egyháza nem igaz. Ezért az egyház egyik nagyszerű, mindent átívelő tana az Istenbe, az örökkévaló atyába vetett hitünk. Ő egy lény, valós és egyedi. Ő a világegyetem nagyszerű irányítója. Ugyanakkor ő a mi atyánk, és mi az ő gyermekei vagyunk. Hozzáimádkozunk. És ezek az imák Isten és az ember közötti beszélgetések. Biztos vagyok abban, hogy ő hallja az imáinkat, és válaszol is rájuk. Ezt nem tudnám megtagadni. Túl sok megválaszolt imával kapcsolatos tapasztalatom van már. Alma ezt tanácsolta fiának Hélamánnak. Minden dologban tanácskozz az Úrral, és ő jóra fog vezetni. Igen, amikor éjjel lefekszel, az Úrban feküdj le, hogy őrködjön feletted az álmodban, és amikor felkelsz, legyen tele szíved köszönettel Istennek, és ha megteszed ezeket a dolgokat, akkor felemeltetsz az utolsó napon. A második nagyszerű bizonyosságom szintén Joseph proféta látomásán alapszik. Méghozzá az, hogy Jézus él, Ő az élő Krisztus. Ő az Ószövetség Jehovája és az Új Szövetség Messiása. Atyának irányítása alatt ő volt a Föld teremtője. János evangéliuma ezekkel a rendkívüli szavakkal kezdődik. Kezdetben vala az Ige, és az Ige vala Istennél, és Isten vala az Ige. Ez kezdetben az Istennél vala, minden ő általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Figyeljetek különösen az utolsó versre. Minden ő általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Ő volt a nagy teremtő. Az ő ujja írta a parancsolatokat a hegyen. Ő volt az, aki elhagyta a magasságos királyi udvarát, majd eljött a földre, hogy a legalázatosabb körülmények között szülessen meg. Rövid szolgálata alatt meggyógyította a betegeket, visszaadta a vakok látását, halottat támasztott fel, valamint megdorgálta az írnokokat és a farizeusokat. Ő volt az egyetlen tökéletes ember, aki valaha a földön járt. Mindez része volt az ő atya tervének. A Getsemáné kertjében olyan mérhetetlen szenvedésen ment keresztül, hogy vért verejtékezett, miközben az atyához könyörgött. Mindez azonban része volt az ő nagyszerű engesztelő áldozatának. A csőcselék elhurcolta, megjelent Pilátus előtt, miközben a tömeg a halálát követelte. Cipelte a keresztet, halálának eszközét. A Golgotán életét adta, így kiáltván fel, Atyám, bocsáss meg nékik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Testét gyengéden arimatiai József sírjába fektették. De három nappal később, az első húsvéti reggelen, a sír megüresedett. Mária Magdaléna szólt hozzá, ő pedig Máriához. Megjelent az apostolainak. Együtt gyalogolt két idegennel az Emmausba vezető úton. Az elmondások szerint még 500 másik ember is látta. Ő azt mondta, más juhaim is vannak nékem, amelyek nem ebből az akolból valók. Azokat is elő kell hoznom, és hallgatnak majd az én szomra, és lészen egy akol, és egy pásztor. Ennek megfelelően megjelent azoknak is, akik bőségföldjén gyűltek össze a nyugati féltekén. Itt úgy tanította az embereket, ahogyan azt az óvilágban tette. Mindez részletesen feljegyzésre került a Mormon könyvében, amely egyben Urunk Istenségének második tanúja. Újra elmondhatom, hogy ő és atya megjelentek a kisfiú Józsefnek, amikor is az atya így mutatta be fiát. Ez az én szeretett fiam, őt hallgasd. Most pedig a következő dolog, amiben biztos vagyok, és amiről tanúbizonyságot teszek, az az Úr Jézus Krisztus engesztelése. Enélkül az életnek nincs értelme. Ez létezésünk boltívének záróköve. Az engesztelés megerősíti, hogy mi már azelőtt is éltünk, hogy megszülettünk volna a halandóságban. A halandóság csak egy lépcsőfok, egy sokkal dicsőségesebb jövőbeli létezés felé. A halál fájdalmát enyhíti a feltámadás ígérete. Nem lenne karácsony, ha nem lenne húsvét. Most pedig arról a nagyszerű bizonyosságról szólok, amely Jézus Krisztus evangéliumának visszaállításával jött. Az pedig a papságnak, vagyis annak a felhatalmazásnak a visszaállítása, amelyek birtokában az ember Isten nevében szólhat. Ennek a papságnak két rendje van, az alacsonyabb, vagyis az ároni, Keresztelő János keze alatt lett visszaállítva. A papság magasabb rendje, vagyis a Melkisédeki, Péter, Jakab és János keze alatt lett visszaállítva. Az ároni papság visszaállításakor a feltámadt Keresztelő János kezét Joseph Smith és Oliver Cowdery fejére helyezte, és azt mondta, szolgatársaim, a Messiás nevében rátok ruházom Áron papságát, amely rendelkezik az angyalok szolgálattételének és a bűnbánat evangéliumának és a bűnök bocsánatára alámerítéssel történő keresztelésnek a kulcsaival. Wilford Woodruff elnök idős korában beszédet intézett az egyház fiatal férfiaihoz, amelyben ezt mondta, szeretném nyomatékosítani bennetek azt a tényt, hogy nem számít, hogy egy férfi pap vagy apostol, amennyiben felmagasztalja az elhívását. A pap rendelkezik az angyalok szolgálattételének kulcsaival. Életemben soha apostolként, 70-esként vagy elderként nem volt jobban velem az Úr védelme, amíg a papi hivatalt viseltem. A Melkisédeki, vagyis a magasabb papság felhatalmazást ad a férfiak számára, hogy mások fejére helyezzék a kezüket, és áldásokat adjanak. Megáldják a betegeket, ahogy Jakab az Új Szövetségben kijelentette, betegé valaki köztetek, hívja magához a gyülekezet véneit, és imádkozzanak felette, megkenvén őt olajjal az Úrnak nevében. Végül pedig szeretném megemlíteni az Úr házának áldásait, amelyek az ősi evangélium visszaállításával érkeztek. Ezek a templomok, amelyek számát az elmúlt években jelentősen megsosszoroztuk, olyan áldásokat nyújtanak, amelyeket sehol máshol nem lehet elérni. Minden, ami ezekben a szentséges házakban történik, az ember örökkévaló természetével kapcsolatos. Itt a férjet, a feleséget és a gyermeket családként egymáshoz pecsételik az örökké valóságra. A házasság nem csak holtadiglan, holtomiglan érvényes. A házasság örök érvényű, amennyiben a felek méltó életükkel kiérdemlik ezt az áldást. Minden dolog közül a legrendkívülibb az a felhatalmazás, amellyel helyettesítő munkát végezhetünk az Úr házában. Itt szertartásokat végeznek azokért a halottakért, akiknek az életükben nem volt lehetőségük részesülni bennük. Nemrég Idaho Fallsban meséltek nekem egy asszonyról, egy özvegyasszonyról. 15 év alatt, amíg helyettesítőként szolgált, 20 000 embernek adta meg a felruházását az Idaho Falls templomban. Egy péntek délután fejezte be a 20 000. felruházását, majd szombaton visszatért, hogy elvégezzen még 5-öt. Rá egy hétre az özvegyasszony meghalt. Gondoljatok csak bele, hogy mit tett ez a törékeny asszony. Annyi emberért végezte el a helyettesítő munkát, ahány ember ma délelőtt összegyűlt ebben a konferencia központban. Gondoljátok el, milyen fogadtatásban lehetett része a másik oldalon. Hát ez az én bizonyságom, kedves fivérek és nővérek, melyeket ünnepélyesen teszek előttetek. Isten áldjon meg benneteket, mindannyiótokat hithű utolsó napi szentek. Legyen békesség és szeretet az otthonotokban. Hit és ima vezessen benneteket minden dolgotokban. Ez az én alázatos imám, Jézus Krisztus, a mi Urunk szent nevében. Ámen. Köszönetünket fejezzük ki a Tabernákulum kórusnak a gyönyörű zenéért, amelyet nyújtottak számunkra, és köszönjük mindazoknak is, akik valamilyen formában közreműködtek. Beszédemet követően most ezt az ülést a kórus éneke zárja be, melynek címe Égi Atyám. Az áraimát azután Wong Yong-ho elder mondja majd a 70-ektől. A konferencia az áraülése helyi idő szerint ma délután 2 órakor fog kezdődni.
Thank you. Our Father in heaven, we are so grateful.
Mennyei Atyánk, nagyon hálásak vagyunk ezért a csodálatos konferenciáért. A lelkedért, amit érezhettünk, és a sok tanácsért, amit hallhattunk. Hálásak vagyunk prófétáért, és a csodálatos vezetőkért. Kérünk, hogy áld meg bennünket, mindenünkben, amit végzünk a hétköznapjainkban. Áld meg a vezetőinket. Jézus Krisztus nevében. Amen.
This has been a broadcast of
the 177th az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyháza 177. általános konferenciája. A beszélők az egyház általános felhatalmazottai és általános tisztviselői voltak. A zenét a Mormon Tabernáculum kórus szolgáltatta.